Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában velünk lesz Cseri Hanna, akivel egy gyerekes szilveszteri koncertre készülünk, aztán az évművésze Thomas Máté csellista lesz a vendégünk. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes vezetője új bemutatóra készül, Párcium címmel, Molnár Ferenc Karamell pedig már az arénára gyúr és sok új dallal jelentkezik hamarosan. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, mindjárt itt vannak az ünnepek, és hát nem csak a karácsony, hanem a szilveszter is. Itt ilyenkor mindig fölmerül az a probléma gyermekes családoknál, hogy mit csináljunk szilveszterkor a kisebb gyerekekkel. Nyilván el lehet menni bulizni olyan családokhoz, ahol szintén hasonló korú gyerekek vannak, de azért ez nem az igazi, meg az egésznek az ünnepi hangulatából ők nem nagyon érzékelnek semmit, ha csak el nem visszük őket egy nagyon-nagyon szuper koncertre, ami idén szilveszterkor a Budapest Bábszínházba lesz, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Cseri Hanna, aki a Bábszínház zenei vezetője többek között. Szia Hanna, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm szépen.
És hát itt kötnék nagyon szellemesen egy bulvárhírre, már amennyiben a Budapest Bábszínház Facebook oldala bulvárnak tekinthető, hogy ez a probléma hamarosan téged is érint, már mint a szilveszter, és mit csináljunk a gyermekkel probléma.
Így van.
Így van. Bejelentettétek, hogy gyereket vársz, amihez nyilván gratulálni tudunk férjeddel, Bongorral, akit egyébként azért bevontál te a Bábszínházas melókba is, ugye?
Így van, a Semmi 2.0 című előadásunkban szerepelni fog, illetve ő a társzeneszerző velem együtt.
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz, hiszen a Semmit szerintem mindenki látta és mindenki ismeri, egy nagyon komoly műről van szó, és hát ez abból készült előadásból, és ti ezt tulajdonképpen felújítottátok, teljesen új ruhát adtok rá, vagy adtatok rá, de most nem ez a témán kerül, mert korábban egyébként beszélgettünk Elinger Edinával, a Bábszínház igazgatójával, hanem ez a szilveszteri koncert, ahol is a Varázsgombák zenekar fog föllépni, de nem először, hiszen csináltatok ti már ilyen nagy bulit.
Igen, ez ahhoz hasonló lesz, csak egy kicsit szilveszteribb, ünnepibb köntösben.
Az a Bábszínház születésnapján volt, ugye?
Igen.
Igen. És tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy hát az összes munkatárs, vagy legalábbis az összes színész, az hangszert ragad, és énekel, és tulajdonképpen a te vezetéseddel egy ilyen hatalmas, hát We Are The World jellegű kórus alakul ki, és hát a legjobb számokat, mit a legjobbakat, az összeszámot előadjátok, ami a Bábszínház darabjaiban megszólal, hiszen ezek mind kiváló számok.
Igen, szerencsére a legjobbakat nem kell kiválasztani, hiszen az összes nagyon jó.
Pontosan.
De igen, tehát van egy dramaturgiai vezérelve azért, hogy a gyerekeknek szóló alapvetően zenésebb előadásokból válogatunk dalokat, és annyiban kijavítanálok, hogy nem csak a színművészek ragadnak mikrofont és hangszert, hanem bizony van egy ilyen
a műszak is, igen, tényleg volt erről szó komolyan. Fú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Lényeget nem mondtam, hogy természetesen szilveszterkor lesz, tehát 31-én, de délután 3-kor, szóval ez annyira ideális időpont, és pont azt hiszem, hogy hát ilyen 4 éves kortól ajánljátok, de ugyanakkor a felnőttek is nagyon-nagyon jól fognak ezen szórakozni. Mondjuk hogyha idehozom az utolsó bárányt, ami ez azért neked nagyon sok között van, mert nem csak a zenét írtad, hanem magát a darabot is te rendezted, igen, és ez most ugye megint aktuális lesz, hiszen ez egy ilyen karácsonyi tematikájú darab. Itt azért nagyon sok olyan dal van, ami nem csak a kisebbek, de a nagyobbak vagy a korombeliek is jókat mulathatnak.
Igen, és ráadásul már sajnos nincs a repertoáron az előadás, szóval aki lemaradt volna esetleg az előadásról, annak legalább a zenei anyagát megismerheti ezen a koncerten.
Ugye minden fönn van a Spotify-on, amit, hogyha jól emlékszem, te saját kezüleg töltögetsz, ugye, a Bábszínház Spotify-ját?
Hát tulajdonképpen igen.
Jó, szóval ott meg lehet ezeket hallgatni.
Igen.
És akkor ugye a Varázsgombák zenekar az újra összeáll. Azért egy kicsit mondd el, hogy kik vannak benne, vagy mire lehet számítani. Nyilván mindenki tehát gondolom, hogy mondjuk a Péntek úrnak a dalait, azt a Péntek úr fogja előadni, vagy a bárányok fogják előadni, illetve a bárányokat játszó színészek fogják előadni az utolsó báránynak a dalait, de hogy igen, milyen de hangszereket... Van mesélj.
Igen, tehát azért próbáltuk kicsit megbolondítani, és van olyan is, például a Péntek úr dalaiban, például van olyan dal, amiben én fuvolázni fogok, kicsit áthangszereltük az ünnephez méltóan, és de igen, tehát alapvetően a cél az, hogy mindenki a saját szerepébe bújva énekel, de a hangszerelésben egy picit nyitottabbak voltunk, és keresgéltük, hogy hogyan lehetne még izgalmasabbá tenni, hogy egy kicsit rendhagyó legyen, és ne az, amit megszokhattunk az előadásokban.
De jó. Az fontos elmondani, hogy akkor se érezze magát valaki kényelmetlenül, hogyha úgy megy el, hogy éppen azt az adott darabot nem látta, aminek a dalai szólnak, mert ezt az egészet tényleg úgy kell elképzelni, mint egy koncertet, több, mint egy koncert mondjuk, de hogy nagyon szórakoztató az egész, és nem kell feltétlenül ismerni ahhoz az eredeti művet, hogy élvezni tudjuk annak a betét dalát.
Nem, egyáltalán nem, és a legrosszabb esetben, idézőjelben esetleg kedvet kap a néző, hogy megnézze azt az előadást, amit tényleg
igen, vagy a gyermek, és utána hazamehet, és hallgathatja ezeket a dalokat, és a Spotify csatornán. És akkor Hanna, hogyha jól sejtem, kicsit visszakanyarodva az előző bulvár témánkra, megbocsánat, hogy ezt mondom, csak ez mindig olyan vicces azért, mármint ahogy a sajtóban ezek a dolgok meg szoktak jelenni. Igen. Szóval akkor most neked ez lesz az utolsó fellépésed egy darabig, ugye?
Hát igen, még januárban még lesz egy Mindenki legyen kufli előadás, amiben látható vagyok, és akkor utána meg még lesz saját koncertem, talán egy. Igen, és utána egy darabig elvonulok.
Világos. Mikor lesz a saját koncerted, és hol?
Még nincs meg a pontos dátum.
Aha, de ez ilyen január-február?
Január, igen.
Aha, január. Jó, világos. És kik fognak téged helyettesíteni a Báb Színházban? Mert hogy te ugye játszol is.
Igen. Nos, hát a Kufli előadásban Podlovics Laura lesz Varázsgomba egy szerepében. Látható, illetve a Semmi 2.0-ban, amiben szintén én is játszottam volna, Ágnes szerepét Barabás Bíborka egyetemi hallgató lesz látható. Úgyhogy hát sok sikert nekik.
Hát, biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, és nyilván nagyon igen. Hiányozni fogsz egyrészt, másrészt azért tök jó, hogy végülis egy egyetemi hallgató is lehetőséget kap, mert egyébként nyilván ez nem mindig alakul így, tehát neki ebben szerencséje volt. De azért azt tervezed, nem, hogy otthon komponálgatsz, amellett, hogy a gyermekkel Mozartot hallgattok, ugye a fotótanúsága szerint ő már most a bécsi klasszika felé fordult, de te azért viszed a saját alteros pop-rock vonaladat tovább, nem?
Igen, én úgy fogalmaznék, hogy nem fogok megszűnni, csak megszülni.
Jó, hát figyelj, Hanna, szerintem mindenki a legjobbakat kívánja, biztos, hogy nem fogsz megszűnni, sőt, talán hát különleges inspirációkat is kapsz a dalszerzéshez, időd talán lesz rá, mert ez nem biztos, nyilván ezt majd a gyermek fogja eldönteni. Na, de akkor foglaljuk össze még egyszer, hogy fantasztikus szilveszteri koncert lesz, december 31-én a Budapest Báb Színházban, a Varázsgombák zenekar fog játszani Cseri Hanna vezetésével, délután 3-kor kezdődik a koncert, és 4 éves kortól 100 éves korig mindenki mehet rá. Hanna, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Cseri Hanna volt a vendégem, most úgy, mint olyan minőségben, mint a Budapest Báb Színház zenei vezetője, és akkor hát nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat kívánunk neked, és nagyon sok örömet.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a Nemzeti Filharmonikusoknál minden évadban megválasztják az év zenekari művészét, és ez idén Thomas Máté lett, aki itt is van a vonalban. Szia, gratulálok, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Máté, te ugye csellista vagy, csellóművész, gordonka művész, nem tudom, melyiket illik használni, vagy mikor melyiket használjátok? Mi van ezzel a csellógordonka dologgal?
Hát a Gordonka azt gondolják, hogy a szabatosabb, vagy én nem tudom, de hát minden normális ember azt mondja, hogy a cselló.
Aha, jó, tehát ez a brácsa méhegedű probléma.
Hát igen, meg a Gordon olyat, a nagy bőgő, hát azt már tényleg épp eszembe olyat nem mond.
Na jó, akkor maradjunk itt. Figyelj, ugye azért nagyon klassz ez a díj, mert ezt maga a zenekar adja, tehát ezt titkos szavazással a zenekari tagok választják. Mi számít ilyenkor, mit gondol? Nyilván számít a művészi teljesítmény, de lehet, hogy az is számít, hogy kinek milyen a humora, kinek vannak jó sztoriai, vagy ki adja mindig kölcsön a gyantáját, nem tudom, hogy van ez?
Hát biztos számít a nem tudom, hogy szóval biztos valami összkép alakul ki. Mm. De hát minden évben más kapja ezt a díjat, és tényleg azért jó ez, mert itt semmi stressz nincsen, a kollégák egyszer csak fogják magukat, aztán szavaznak, én is szavaztam, és aztán lesz egy eredmény, aminek az eredmény az volt, hogy én kaptam ezt meg, de hát semmi több, de ennek nagyon örültem viszont.
Hát gondolom, mert azért még relatíve fiatal vagy, ugye 30-on innen vagy, hogyha jól számolom.
Igen.
Azért ez nagyon...
És csak most kezdtem a harmadik évadomat a zenekarban.
Ó, akkor
szeptemberben.
Aha, akkor még friss is vagy viszonylag.
Igen.
Figyelj, ha már itt tartunk, akkor mesélj egy kicsit a pályádról, hogy te, ha jól tudom, nem zenész dinasztiából jössz, nem zenész családból.
Nem, nálunk senki nem volt a családban muzsikus.
Na jó, valakinek el kell kezdeni, az biztos.
Tehát,
valahogy ez így úgy működik. De akkor honnan jött ez neked? Vagy valaki felfedezett, és azt mondták, hogy ennek a gyereknek nagyon jó hallása kéne vele foglalkozni?
Anyukám akarta, hogy én tanuljak valamit, milyen hangszert, mert ő neki...
Jó, figyelj, elárulom neked, hogy ezt minden anyuka akarja, és minden apuka akarja.
Lehet.
Aztán több-kevesebb siker.
Apámnak mindegy volt egyébként, de anyám viszont nagyon szerette volna. És mert neki fájó dolog volt, hogy az ő életéből ez kimaradt, mert hát, ő nem tanult zenét.
Igen, ez így szokott.
A nagymamámmal ellentétben, aki viszont zongorázott, és akkor is úgy volt velem, milyen jó lenne, hogyha ez a gyerek egy-két évet zongorázna. De aztán abban az évben valahogy már mindenki előre úgy le volt beszélve, hogy ki fog zongora szakra menni a zeneiskolában, és nem maradt hely. De volt a zeneiskolában egy ilyen hangszerbemutató, illetve nem a zeneiskolában, hanem a Jókai Általános Iskolában az Erzsébet Királyné úton, oda volt kiszervezve, és akkor minden hangszerből ott volt a tanárnő, vagy a tanár úr a maga hangszerével, és azokat ki is lehetett próbálni.
Aha.
És ott volt a tanárnő, a cselló tanárnő meg szimpatikus volt, énekelni kellett, hallotta, hogy tisztán énekelek, és akkor mondta, hogy szívesen tanítana.
Hát csodálatos. És akkor ezek szerint mondtad az Erzsébet Királyné útját, te zuglói vagy.
Igen.
És akkor így kerültél te az Istvánba.
Így van.
Ami, így hát van. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy azon túl, hogy egy gimnázium, ugye egy fantasztikus szimfonikus zenekara van, sőt, most már valahogy önállósodott is, vagy nem is tudom, valami változás volt ott pár évvel ezelőtt, ugye?
Hát van, úgy most úgy hívják, hogy Szent István Filharmonikusok, annak idején még ez zuglói filharmónia volt. De van jubileumi zenekar, meg Prücsök zenekar, meg mindenféle van. Szóval több együttest is működtet a kerületben.
Világos. És akkor hogy kerültél a Nemzeti Filharmonikusokhoz?
Hát próbajáték útján.
Aha. Tehát tulajdonképpen te az Istvánból szinte egyenesen oda mentél?
De, hogy is. Hát még közben volt a Zeneakadémia.
Ja, igen, el ne felejtsük, hogy...
Ne, hát az időben azért ott kimaradna pár év. Tehát elvégeztem az és én nem ez volt az első zenekar, ahol én dolgoztam. A MÁV Szimfonikus Zenekarban kezdtem én el dolgozni 24 éves koromban.
Uh-huh. És akkor valamiért mégiscsak tovább akartál lépni?
Hát persze, ott csak félállás volt.
Aha.
Az csak félállás szólamvezető, és az kevés munkával járt.
Halkan kérdezem, ugye csak így magunk között, hogy a Nemzeti Filharmonikusoknál játszani azért az rangot jelent, nem? A szakmában is.
Hát igen. Ez mégiscsak egy ilyen, hogy mondják, reprezentatív zenekar, hogy az ország, hát nehogy nemzeti, ugye?
Hát igen, meg hát végülis a MIPA-ba, a MIPA rezidenciátok, hogyha úgy tetszik.
Igen, ott van a próbaterem is, és a legtöbb koncert is ott van, ott kerül megrendezésre a hangversenyteremben.
Hát igen, és aminek nem mindennapi az akusztikája. De Máté, hogy kanyarodjunk vissza egy picit a díjra. Volt neked az elmúlt évadban olyan szólód, vagy esetleg, nem tudom, olyan kamarajátékod, vagy bármi olyasmi, amivel azt gondolod, hogy a művészi részét ennek a díjnak az alapozta meg?
Most érdekes módon most úgy alakult, hogy az elmúlt évadban sok olyan koncert volt, amelynek a műsorában akadt olyan darab, amely tartalmazott cellószólót.
Aha. És akkor tehát, ott te brillíroztál?
Hát aztán túlzás, de igyekeztem szépen eljátszani. Meg kellett olyat, a Vashegyi Gyuri megkért engem is, meg a Kántor Balást, aki a másik szólamvezető a zenekarban, a cselló szólamvezető. Volt ez a cselló verseny, ez a nemzetközi cselló verseny.
Igen.
És megkért bennünket, hogy egy-egy versenyművet az első próbán, amikor még a szólisták, a versenygyőztes szólisták nem jönnek, akkor játsszuk el a szólót, és akkor azt is. Hát már a zenekarral.
Aha.
És akkor azt is kellett játszani. Én a Dvorzsák versenyt játszottam a Balázsra, az első Sosztakovics cselló versenyt készítette föl.
Az jó nehéz, nem?
Hát a Sosztakovics az nehezebb, mint a Dvorzsák.
Igen, én is úgy hallottam. Te, és a közeljövőben áll előtted valamilyen izgalmas megmérettetés? Akár a zenekarral, akár külön?
Hát most lesz a zenekari koncertek, mert amelyek mindig időben jönnek, időben elosztva. Lesz egy Dvorzsák, pont a Dvorzsák cselló versenyt kell játszanom, és pont a zuglói filharmonikusokkal.
Na, milyen
május 10-én. Aha. Tehát addig még azért van idő.
Hát igen, egy picit odébb.
De már azért jön.
Már gyakorolsz?
Igen, hát most jobb volt ez, hogy el kellett játszani szeptemberben a zenekarra. Uh-huh. Akkor most félretettem, és akkor most megint majd karácsony előtt újra elő kell venni.
Te, Máté, hallottam én rólad egy olyan pletykát, hogy te ilyen különböző nagy, nehéz nejlonszatyrokat aggatsz a karodra, és úgy csellózol, hogy ez valamiféle ilyen edzés technika nálad.
Nem, mert vászonszatyrok, ez egy teljes
téves. Marha nagy különbség. Igen, ez... Na, ragudj. Na jó,
de
jó.
Aztán járok néha gyógytornához, és az mondta, hogy kitekerje nyakamat, hogyha ilyet csinálok a jövőben, úgyhogy most azt lehet leszoktam erről. Leszoktam erről.
De mi volt ennek az értelme, hogy erősödni akartál?
Hát én gondoltam, hogy minél nehezebb, annál jobb, de aztán kiderült, hogy ez nem feltétlenül így.
De ezt, az, hogy a gyógytornász azt mondja, hogy ez nagyon nagy hülyeség, azt megértem. De más csellistákkal nem konzultáltál erről, hogy nem biztos, hogy ilyen jó ötlet?
Nem kértem ki a véleményüket. Aha. Ebben a kérdésben.
Értem. Egyébként ilyen önfejű vagy kicsit?
Igen, nagyon. Aha. Nagyon.
Jó, hogy te mondtad ki. Nem baj, figyelj, lehet, hogy néha ez hasznos.
Van, ahol jól jön, van, ahol nem. Mint általában a dolgok.
Világos. Jól van, figyelj, Máté, hát én nagyon-nagyon gratulálok neked. Szerintem ez egy nagyon izgalmas díj, és pláne az, hogy a kollégáktól kaptad, szerintem erre igazán büszke lehetsz. Nagyon sok sikert, nagyon sok jó koncertet, és akkor menni fogunk, én és a hallgatók is, a Nemzeti Filharmonikusok koncertjeire. Figyelni fogjuk a technikádat, hogy nehogy megint különböző súlyokat aggassa a vonodra, ja, meg, jó. A,
hát
meg a
karodra.
Jól van, én köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, november 28-án a Nemzeti Táncszínházban lesz egy bemutató, amely a Párcium címet viseli, és a Duna Művész Együttes adja elő, és itt van a rendező koreográfus a vonalban, Juhász Zsolt. Szia Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és rögtön egy pontosítást hagy eszközöljek. Az előadásnak az a cím, hogy Párcium, az értől az óceánig.
Uh-huh. Adit ez idézve, ugye, aki, igen, aki a Párcium szülötte közelebbről Nagyváradé.
Így van, mint ahogy rajta kívül még sok neves költőnk, akinek versei meg fognak jelenni az előadásban, Róma Dönön tolnácsolásában, és hát ugye ez egy fontos dramaturgiai szál az előadásban, ez a szellemi közeg, amit ők képviselnek.
Biztos vagyok benne, azért még egy picit távolítsunk, vagy még egy picit helyezzük képbe a hallgatókat, tehát ez a Partium, ugye ez a Kis-Magyarország és Nagy-Magyarország közötti, hát mondjuk azt, hogy sáv, kelet felől, tehát Erdély és Magyarország között, még nem Erdély, már nem Magyarország, de minden esetre egy etnográfiai és kulturális dzsungel, hogyha úgy tetszik, és tulajdonképpen ez az előadás ebbe a dzsungelbe, hát enged betekintést.
Ennél azért, ennél a dzsungelnél azért szerintem ez sokkal...
tagoltabb?
Sokszínűség az egésznek, az az izgalmas milliója, ami ezt jellemzi, ugye az etnikai sokszínűség. Uh-huh. A dzsungelszót én azért nem használnám, mert azért ez egy picit, hogy is mondjam, negatív. Itt az egymás mellett élésüknek azért vannak izgalmas és szép pillanatai az ott élőknek. Természetesen ennek a nehézsége is nyomot hagyott azért a Partiumba, tehát gyakorlatilag ugye a Partium az hol Magyarországhoz tartozott, hol Erdélyhez, hol a Habsburg Birodalomhoz, tehát azért van abból kifolyólag, hogy ide-oda voltak csapódva, ide-oda voltak tagolva, ez okozott némi identitásbeli problémát, de itt az előadás igazából a különböző etnikumok együttéléséről és pozitív értelemben való együttéléséről próbál szólni.
Világos. Milyen etnikumok élnek itt? Akkor kérlek, sorolj föl néhányat, vagy az összeset, ha lehet.
Hát természetesen magyarok, de nagyon erős ugye a román jelenlét, ennek is megvannak a történelmi okai. Cigányság nagyon jellemző. Bánságban élnek szerbek is, horvátok, följebb Máramarosnál huculok.
Huculok. Ők, ugye az ember mindig a huculóra gondol, nem véletlenül, mert ők egy ilyen lovas nép, ugye?
Igen.
Eredendően,
igen,
hát nyilván.
Ahogy mondod, nagyon izgalmas, kevert kultúrájuk van. Máramarosban erős román hatás is megjelenik a zenéjükben, meg a táncukban is. Élnek még itt polgárok is egyébként, illetve szlovákok, őket is megénekeljük az előadásban.
Aha. Elképesztő, és akkor tulajdonképpen mindenkinek a táncait, zenéit bemutatjátok, viseleteit, gondolom, de hogy van valami fajta összefüggő dramaturgia, amire fölépítitek? Tehát van mögötte egy sztori, vagy inkább ezek képek, villanások?
Igen, a villanás szó az a legjobb, tehát hogyha elindulunk a Partiumba egy körútra, és ott elkezdünk megismerkedni a különböző tájak jellegzetességeivel, akkor azok az impressziók, azok a benyomások, amiket egy ilyen út során az embernek megmarad, azokat próbáljuk így megmutatni, hiszen azért egy ilyen 60-70 perces előadásba nagyon-nagyon részletesen néprajzi pontossága nem lehet mindent bemutatni, tehát itt impressziók lesznek a Partiumból. Hát a központi eleme természetesen az, amit már említettem, hogy itt a hovatartozás kérdése, a Partium lét kérdései, a kapcsolat Magyarországgal, tehát ezeket a gondolatokat fogjuk megjeleníteni ezeken az impressziókon keresztül.
És akkor ezt fűszerezitek olyan költőknek a verseivel, akik a térségnek a szülöttei.
Így van, hiszen a nagyon erős a paraszti kultúra a Partiumba, viszont hasonlóan erős az a szellemi, intellektuális közeg, ami a városokban megjelent, illetve ránk maradt. Azok a gondolkodók, azok a csodálatos költők, akik megfogalmazták ezeket a létkérdéseket, illetve beszélnek a Partiumról és a világ kapcsolatáról. Tehát ezt a városi szellemiséget is megjelenítjük az előadásban.
Nagyon izgalmasan hangzik. Kik az alkotótársai, kikkel együtt készítettétek el az előadást?
Tarkas Tamás, akit először megemlítenék, ő az eredeti ötlet gazdája az előadásnak. Kiváló fiatal koreográfusról van szó, akivel már többször dolgoztunk a Dunami Vészegyüttesben. Zeneszerzőként, aki a különböző versek aláfestő zenéjét megalkotta az ifjabb Csóri Sándor.
Sündi. Igen, mert ifjabb Csóri Sándorban is van kettő, tudod.
Így van, ő a legifjabb. Az előadás táncanyagához kiváló táncmestereket hívtunk segítségül. akik betanították ugye az eredeti gyűjtésekből az anyagokat. Név szerint Móricz Bence, Prekup Anna, Farkas Tamás is megjelenik természetesen, mint táncmester, nem csak koreográfusként. Farkas Ágnes, az ő felesége, Nagy Tímea, aki a bolgár anyag betanulásában segítkezett, és hát az együttesünknek a kiváló táncosai szintén kivették a részüket az anyagok betanításában. Ettől is lett egy kicsit izgalmas, sajátos munka ez, hiszen a táncosok sokkal jobban magukévá érzik így az előadást, hogyha ők mélyülhetnek el bizonyos anyagokban. A népzenei rész, tehát az autentikus koreográfiáknak a zenei anyagát azt a Göncöl zenekar Dulai Zoltán vezetésével, és hát nehogy kihagyjam Sós András Prímást, aki nemrég csatlakozott az ütesbe, és ő is nagyon sok kiváló zenét szerkesztett az előadásban.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, én azt ajánlom a hallgatóinknak, hogy aki kicsit vonzódik az etnográfia, meg a népzene, a népi kultúra iránt, az mindenképpen menjen el és nézze meg, mert ezt a területet azt gondolom, hogy nem nagyon fedezték még fel, ugye? Ilyen jellegű előadás nem volt, persze nagyon sok Erdély, meg nagyon sok környékbeli, de az, hogy kifejezetten a Partium kerüljön fókuszba, én nem emlékszem ilyenre.
Így van, ezért is örültem, mikor Tamás ezt megemlítette, mert pontosan, ahogy mondod, nem volt még egész estés előadás, tehát így szeleteiben már foglalkoztak koreográfusok, illetve együttesek a Partium különböző etnikumaival, de így összességében ilyen átfogó előadás még tudomásom szerint nem készült belőle, tehát ez egy hiánypótló dolog is.
Méghozzá november 28-án a Nemzeti Táncház nagy termében, és a Duna Művész Együttes adja elő az Értől az óceánig alcímmel rendelkező Partium című darabot. Juhász Zsolt volt a vendégem, rendező koreográfus. Zsolt, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, szerintem kiváló előadás lesz, és én is előbb-utóbb el fogok menni, és meg fogom nézni, mert tudom, hogy különleges táncosaitok és különleges művészeitek vannak. Nagyon sok sikert kívánok, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm az együttes nevében.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, december 14-én az Arénában nagyszabású koncertet tart Molnár Ferenc Karamell, aki itt is van a vonalban. Szia Feri, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Én köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat is, szia András!
Mit lehet elárulni erről a koncertről? Azt tudjuk már, hogy lesznek új dalok, meg jönnek is a napokban, ha jól számoltam, akkor 3-at ígértél, de van szó egy új albumról is, de gondolom maga az album majd csak a koncert után fog megjelenni.
Természetesen a nagy lemez, az album az csak a koncert után, sőt az valószínű, hogy csak jövőre fog megjelenni évelején, szóval annyira azért nem kapkodjuk el a dolgokat, de idén még ezen a három, egyébként ma-holnap megjelenő vadonatúj három új dalon kívül idén még azért tervezek valami kis karácsonyi meglepetést.
Aha.
Ezt a karácsonyi meglepetést is lehet, hogy már az arénában bemutatom.
Hűha.
Szóval nagyon sok újdonság lesz most a sportarénás koncertem.
Tényleg a honlapodon lehet látni ilyen videó részleteket különböző izgalmas dolgokból, meg elképesztő vokálokból, meg mindenféle stúdió felvételekből, úgyhogy akkor úgy néz ki, hogy ez fog összeállni. Lesz-e olyan vendéged, akiről beszélhetsz, vagy mesélhetsz?
Fú, sajnos egyelőre. Szóval a vendégekkel én mindig hadilábon állok, mert ugye eleve... két duettem van összesen, úgyhogy ugye az egyik a Honey Beast, a másik pedig a Paja Beával van egy duett dalom, és ők már voltak arénás koncertemen, duetteztünk, úgyhogy azért nem szeretem önmagamat ismételni, de a napokban bejelentjük, ha lesznek meglepetés vendég, akkor azokat is. Hát elsősorban ez a koncert úgymond rólam szól, vagy az én elmúlt 20 évemről.
Hát igen.
Úgyhogy hát így sem könnyű a helyzet, mert rengeteg dal van. Ugye most a 8. stúdióalbumomat készítem, most így egy gyors fejszámolás, hát az körülbelül 100 dal, úgyhogy azért nem könnyű, tudod, így összeállítani egy repertoárt. belesűríteni egy másfél-két órás koncertbe, de igyekszünk.
Ebbe ki segít neked? Mert ugye, hogyha költő lennél, vagy író, akkor lenne egy szerkesztőd, aki azt mondja, hogy figyelj, ezt húzzuk, ezt, izé, stb. Hogyha képzőművész, akkor lenne egy kurátorod, aki azt mondja, hogy szerintem ezeket a képeket hagyjuk, ez maradjon, ez legyen, de ki segít egy szegény zenésznek?
Hát figyelj, ilyenkor az van, hogy így próbálok a megérzéseimre hagyatkozni. Uh-huh. Szóval azért tényleg nem nagy képűségből mondom, de azért jó pár koncert van már mögöttem. Ugye ez a 7. sportarénás koncertem, szóval vannak élményeim, tapasztalataim, hogy mi az, ami működik, akár egy ilyen koncerten, vagy egy teljesen, hogy mondjam, idézőjelben hétköznapi koncerten, meg nyilván kikérem a közönség véleményét is. Volt már olyan koncert, ahol volt mondjuk rendező. Most ebben az esetben ez sajnos nem így lesz. Egyébként egy jó rendező szerintem sok terhet le tud ilyenkor az előadónak a válláról venni. Úgyhogy legközelebb biztos, hogy úgy lesz, hogy lesz rendező. És azt hiszem is, van is egy ötletem, hogy kit szeretnék felkérni.
Aha.
Remélem, most így kacsintok, tudod, remélem veszi a alapot az a valaki, akire gondolok. Ott ül egyébként a vonal másik túloldalán. Na mindegy, majd erre egyszer
visszatér. Hűha. Na jó, azért ne szaladjunk elő ennyire előre.
Szóval az van, hogy ilyenkor a saját megérzéseimre építem a koncertet, de nyilván a közönség véleményét azért kipuhatolom, inkább úgy vagyok vele, és akkor próbálom így összerakni az egész estét úgy, hogy szerintem az működjön, meg legyenek azok a fontos katartikus pontok, ami szerintem elengedhetetlen, de azért mégiscsak a legfontosabb az, hogy kialakuljon a közönséggel egy olyan kapcsolat ezen az estén, ami ilyen személyes kapcsolódás. Szóval erre törekszem minden egyes koncerten, és ezzel is erre fogok törekedni.
Tehát a legfontosabb, vagy talán fontosabb is a daloknál, a daloknak az íve, nem? Tehát, hogy hol vannak azok a pontok, amikor egészen magasra mész, mikor kell egy lassabb, érzelmesebb számot berakni, mikor kell egy nagyon bulizósat, táncolósat, és valahonnan eljutsz valahová, ez olyan, mint egy történetmesélés.
Hát pontosan, igen. Mm-hmm. Igen, szóval ez tényleg. Ezért is jó ez a téma, hogy erről beszélünk, tudod, ez a rendező, hiszen ez az egész este, ez egy előadás, és nyilván ennek kell, hogy legyen egy dramaturgiája, úgyhogy nyilván ezt azért egy jó szakember nagyon jól össze tudja rakni. Hát én meg így téblából van majd valamit kiötlök, de szerintem sikerülni fog. Úgyhogy mindig nagyon izgalmas egy ilyen koncert egyébként, mert ez is valahol olyan, hogy egy új dolognak a születése, vagy így kialakul ezen az estén valami különleges történet. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezen az estén konkrétan milyen különleges történet fog kialakulni.
Hát én biztos vagyok benne, hogy nagyon különleges lesz ez a történet, de ha már itt tartunk, akkor tartozom egy szolgálati közleménnyel, ugyanis jegyeket lehet nyerni erre a koncertre december 14-én az arénába, méghozzá a tenger.media oldalra kell fölmenni, nincsen se .hu, se .com, csak tenger.media, ott található egy nyereményjáték menüpont, és ott arra rá kell kattintani, és ott lesz a játék, és abban minden pontosan le van írva. Feri, ha már itt tartunk, te tulajdonképpen állandó zenészekkel dolgozol? Állandó az a csapat, aki mögötted van?
Állandó, igen. Hát,
aha.
Most így próbálom átgondolni, hogy hány éve is játszom a zenekarommal, meg így a hány éve van együtt ez a stáb. Nyilván itt nem csak a zenészekre kell gondolni, hanem itt a hangtechnikusok, hangmérnökök, ugye, fénytechnikus mérnökök, látványtervező, vizuál csapat. Szóval, hát azért most már jó pár éve szerintem, hát legalább 15 éve fix csapattal dolgozom. Nyilván persze vannak most például új akivel a vizuál dolgokat csináljuk, meg a színpad, uh-huh, látvány, stb. Velük.
Hát az egyre fontosabb, igen.
Igen, velük 2 éve dolgozom együtt, és ez egy nagy egymásra találás, de alapjáraton ez egy hát közel 20 éves fix csapat, és hát nagyon ismerjük egymást, és nagyon, hogy mondjam, egy rezdülésből már a színpadon érezzük, hogy hogy mi történik, és tényleg nem kell egy szót sem mondanunk ahhoz, hogy együtt tudjunk lenni. Ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy milyen csapat veszi körül az embert. Szóval
hát nyilván,
tudod, a harmóniánál, a nyugodtságnál, meg így, ahogy mondjam, ezzel a az, hogy itt szimbiózisba tudunk együtt lélegezni, szerintem ennél nincs fontosabb, úgyhogy nem panaszkodom, tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy minden tekintetben vérprofi emberekkel dolgozom együtt, akiknek egyébként a szívük is a helyén van, és ez nagy áldás az életemben. Ennek nagyon
örülök. Hát, ha lehet a legnagyobb, tehát hiába, hogyha az ember megválogathatja azokat az embereket, akikkel együtt dolgozik, és jó azokkal együtt dolgozni, akkor ez egy nagyon nagy ajándék tud lenni. Te mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan működik ez, hogy mondtad, hogy most lesznek dalok, és akkor majd jövőre lesz az album. Ugye réges-régen ez valahogy úgy volt, hogy nyáron koncerteztek a zenekarok, agyba főbe mindenhol, aztán ősszel elmentek a stúdióba, és gyakorlatilag a karácsonyi piacra megszületett a lemez. Körülbelül ez volt az a dramaturgia, amit követtek. Igen. Nyilván itt a digitális megjelenésekkel, meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy album, de hát nem is biztos, hogy egy fizikai hordozóra gondolunk. Szoktuk használni még az EP kifejezést, de hát ugye senki nem arra a kislemezre gondol már. Szóval teljesen bonyolultá vált ez az dolog. Most ilyenkor mi a jó stratégia? Vagy ez ember már nem is talál ki semmit, hanem egyszerűen csak jelenteti meg a dolgokat?
Szerintem igen. Szóval tényleg nagyon-nagyon megváltozott a... Szóval teljesen átalakultak a szokások, amióta, hát ez ilyen boomernek fog hangzani, hogy amióta az internet így, hogy mondjam, az internet lett az a felület, ami a mainstream lett szerintem. Persze még mindig nagyon fontos a tévé, meg a rádió, azért ezek klasszikus dolgok, de azért az internet, főleg a popzenébe, főleg egyébként az egyel fiatalabb generáció, ugye én 43 éves vagyok, és úgy értem, hogy inkább a 20 év körüliek életébe, mint felület, az internet az dübörög. Szóval ott semmi más szóba sem jöhet, és tényleg ez van, hogy a legtöbb előadó egyébként most már így világszinten is ilyen nulla beharangozással dob ki albumokat, EP-ket, dalokat, klippeket, szóval teljesen mondhatni, hogy kaotikus az egész helyzet. Na én ebbe egy picit, hogy mondjam, egy picit ragaszkodom úgymond a klassz...
Hagyományokhoz.
Igen, a hagyományokhoz. Tudod, én még abból a generációból jövök, ugye azt így a hallgatóknak elmesélhetem, hogy te vagy az egyik, aki felfedezett engem úgymond.
Jó, hát azért ne túlozzunk, de mondjuk hát maradjunk a túlzás. Ott voltam a folyosón.
Igen, most személyen kezdve, igen, nagyon nagy szerepet volt ebben. Szóval azt hiszem, te tudod a legjobban, hogy miről beszélek. Nekem még az első albumom kazettán is megjelent, szóval itt azért más dolgok vannak.
A mai napig jelennek meg úgy műsoros kazettán anyagok, úgyhogy ez újra nagy divat.
Például a legutóbbi albumomból nem volt fizikai hanghordozó, de most az új albumból mindenképp szeretnénk fizikai hanghordozót is, és hát bakelit, vinil megjelenés lesz, de ez egy ilyen korlátozott számban fog megjelenni. Egyébként az Epicentrum albumot is kiadtuk nemrégiben vinilen, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen klasszikus dolgokat, ilyen hagyományos dolgokat, úgyhogy ilyesmi is lesz. Hát ez a, hogy mondjam, ősszel bevonulunk stúdióba, és akkor karácsonyra elkészül a karácsonyi piacra. Szerintem ez már így nagyjából, szóval ezt már nagyon-nagyon kevesen csinálják. Szóval én sem, én is egész évben, én több mint 2 éve dolgozom az új albumon, nem ősszel, nem nyáron, hanem
az nem
minden.
Kis idő.
Nem kis idő, igen. Hát ennek jó része egyébként kísérletezés, mert én próbálok olyan zenét írni, alkotni, ami nem egy ilyen, hát, hogy is mondjam, én most olyan dalokat írtam, amit nehéz így besorolni műfajilag. Persze popzene, de hogy tudod, nem lehet rá azt mondani, hogy trap, vagy rap, vagy hogy mondjam, EDM, vagy rock, hanem így mindennek az ötvözete egy picit, és ez azért nagyon sok kísérletezéssel jár. Én ebben, hogy mondjam, hogy szeretek elmerülni, mert szeretek minden albumnál egy picit, hát hogy mondjam, magamhoz képest valahogy megújulni és más mutatni, mint az előző albumokon. Nem szeretem magamat ismételni, úgyhogy ennél az albumnál is egy teljesen, szinte teljesen új hangzás jön, egy teljesen új hangkép, úgyhogy azért ebbe el kellett merülnöm, és ez azért hát több mint 2 évig tartott ez a munkafolyamat. Úgyhogy azt remélem, hogy megérte.
Hát ugye én biztos vagyok benne, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és szerintem a hallgatók is. Viszont lassan lejárt az időnk, de akkor nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és december 14, Aréna, itt fogunk találkozni, aki pedig szeretné kipróbálni a szerencséjét, az nyerhet rá jegyet is a tenger.media oldalon. Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Molnár Ferenc Karamell volt a vendégem, és akkor találkozunk 14-én az Arénában.
Köszönöm szépen, András, várok mindenkit szeretettel. Puszi.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Szia, szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.